hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Következő percekben a Rozária Fesztiválról fogunk beszélgetni itt a hétvégi menetrendben, ami egyébként június 10-e és 12-e között lesz a Városligetben. A fantasztikus borkínálat mellett idén kiemelt szerepet kapnak a pezsgők, a habzó és a gyöngyöző borok, természetesen hozzájuk illő gasztronómiai kínálat kíséretében. Buza Sándor Antal Gábort, a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit ZRT munkatársát kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Visszahallgattam a tavaly előtti beszélgetésünket, és mindig megállapítottam, hogy valójában a nyár elő, tavasz utó egyik legnagyobb színes rendezvénye ez a Rozália Fesztivál, mert ekkor a lányok, meg az asszonyok igazán kimehetnek a rétre, megkóstolhatják a borokat, nem kell nagyon nehéz borokat inniuk, meg nem is fehér, hanem van egy kis színe, és én azt gondolom, hogy ez minden évben nagyon nagy siker. Hogy készültök most rá?
Szerintem is nagyon nagy siker. Azért két év most kimaradt, tehát egy picit már ki vagyunk éhezve a még nagyobb sikerre.
Tavaly ilyen fél lábon állós volt, ugye? Védettségigazolás,
igen. Tehát a Rozália történetében először, és nagyon reméljük, hogy utoljára bekerítettük a fesztivál területét. Ugye erre a jogszabályi környezet kényszerített minket. Védettségigazolványt kértünk, belépőjegy volt. Idén nem lesz se kerítés, se belépőjegy, tehát bárki, aki arra sétál, bejöhet. A borkóstoláshoz, ahogy ez lenni szokott, poharat kell venni, de egyébként ingyenes a rendezvény, bárki által élvezhető. És mondtad, hogy van színe a bornak, meg még buborék is van benne, úgyhogy a lányok, asszonyok, meg a kontyalávaló. Idén egy kicsit próbálunk a nagyobb hangsúlyt fektetni a bubikra.
Ez egyébként a bubis bor, az egyen 3-4 évvel ezelőtt, az akkor robbant be a magyar piacra? Vagy?
Talán nem akkor robbant be, de akkor kezdett úgy igazán nőni, igen. Tehát ott volt egy ilyen robbanás.
Segített neki mondjuk a Prosecco léte bizonyára?
Biztos, hogy segített. Nem tudom pontosan egyébként, hogy mi indította be ezt az egészet. Az biztos, hogy a Prosecco mánia az úgy a borértő körökben volt egy ilyen korszak, és aztán jött a pezsgő, palackos erjesztésű pezsgő, különösen a champagne, és ezt persze nem engedheti meg mindenki magának minden nap, de van egy olyan réteg már itthon is, akik ezt úgy rendszeresen fogyasztják, és azt látjuk, hogy nagyon népszerű. Fogyasztás oldaláról is, meg a magyar termelők is egyre inkább kísérleteznek saját palackos érelésű pezsgőkkel.
Ráadásul valóban ezt akartam mondani, hogy egyre több borászat foglalkozik pezsgőkészítéssel, ez egy kicsit olyan, azt mondják egyébként a borászok, hogy majdnem olyan menekülési útvonal, mint a pálinka főzőknek a gin készítése, de azért mégiscsak egy picit más, mert valóban a pálinka főzdék azok a gint azért készítették, mert hogy úgy adta magát, és másként is könnyebben tudták előállítani. Én azt gondolom, hogy egy pezsgőkészítéshez egy sokkal nagyobb felkészültség kell, mondjuk technológiailag is egy borászat szempontjából, jól gondolom?
Ez így van, és ez fontos is, hogy kiemeljük, hogy ugye nem minden bubi ugyanolyan bubi, ami belekerül a palackba. Vannak a gyöngyöző borok, ahol szintén lehet természetes módon, a szénsav természetes módon kerül a borba. Ugye a cukor erjedése nem csak alkohol képződik, hanem szénsav is, és ezt meg lehet tartani a borban. És akkor vannak a hozzáadott szénsavval készült borok, amik általában olcsóbbak, és manapság nem is annyira népszerűek már, tehát inkább a természetes gyöngyöző bor és a pezsgő. És akkor a pezsgőnél ott tényleg fontos, hogy ott egy ilyen másodlagos erjedés, tehát kierjed a bor, és aztán kap még egy kis cukrot, élesztőt, és vagy a palacban, vagy a tartályban erjed ki újra ez a hozzáadott cukor, és ebből lesz a buborék. Most a palacban erjesztett pezsgő, ami a legmagasabb szintje a minőségi pezsgőkészítésnek, az egy nagyon bonyolult technológia. Ugye Európában évszázados hagyománya van, és itthon pedig érdemes beszélgetni termelőkkel, akik ennek neki láttak. Van, aki 6-7-10 évet készült rá, hogy tanulmányozza a technológiát, beszerezze a szükséges eszközöket, és csak utána mert kijönni saját palackos erjesztésű pezsgővel.
De a Rosália Fesztivál akkor teret ad mindenfajta buborékkal ellátott italnak.
Igen, igen. Olyannyira, hogy a fröccstől kezdve. Igen, tehát a jó öreg rozé fröccstől kezdve a gyöngyöző boron át, habzó borokon keresztül a pezsgőkig proszekkó is lesz.
Mit nevezünk rozébornak?
Hát a kék szőlőből készült, de csak rozé színű bort. Ugye többféle rozé készítési eljárás van Magyarországon, csak az engedélyezett, hogyha tisztán kék szőlőből, tehát nem lehet házasítani fehéret és a vörös bort, hogy azt ma már annyira nem gondolják, de régen gondolták.
Régen gondoltuk, hogy össze volt öntve a fehér lehet, és
igen,
a vörös.
És hát vannak olyan borvidékek, ahol ilyet lehet is. Itthon ezt tiltja a bortörvény, úgyhogy a kék szőlőből készítik, és hát nem áztatják annyit a mustot a szőlőn, ezért nem kap annyi színanyagot, és akkor így lesz a rozé.
A magyarországi borvidékek, mondjuk Tokajt leszámítva, mindegyike alkalmas arra, hogy mondjuk rozét készítsenek?
Elvileg igen, ugye a rozé, tehát a...
Mondjuk még a homoki világ jutott eszembe, hogy talán ott nem, de most megkövetem azokat,
Igen, a homoki világról beszéltünk egyébként külön is, mert hogy a kunságot most kicsit reflektorfénybe tettük az idei rozálián.
Na, akkor hogy rátapintottam bután?
Jó rátapintottál, de hát ugye a rozéban annyi, a rozé se egy egyszerű műfaj, bár ugye kicsit leszokták sajnálni, hogy a rozét mindenki tud készíteni, ez nem igaz. Borászatilag nehéz eltalálni azt a pont jó színt, de se túl sötét, se túl világos, hozzá, hogy ne legyen túlságosan vörösboros karakteren, legyen húzós fanyar, és hogy megőrizni ezeket a gyümölcsös, virágos aromákat, illetve jó savakat, tehát nem egyszerű készíteni.
Annyira azért igaz, amit mondasz, hogy én egyébként nem értek a borhoz teljes mértékben természetes módon, én színre szoktam rozét választani. Mm-hmm. Tehát pontosan belövöm azt, hogy amelyik már túl sötét, arról azt is gondolom egyébként, lehet, hogy megint oktondi módon, hogy ez már régebbi. Tehát nem lehet olyan friss, mert több éve ott van a palacban, azért sötétebb, azt azért nem választom. A nagyon halvány rózsaszínt pedig azért nem választom, mert ha ott van mellette egy olyan közép rózsaszín, amit egyébként választanék, akkor miért válasszam azt? De szerintem egyébként nagyon-nagyon sok vásárló ugyanúgy színre megy, amikor rozé és rozé között választ.
Biztos, abszolút igazad van. Hát annyi, hogy egyébként a világ rozé stílusai között most nagyon menő a nagyon halvány, tehát ez a már ilyen őszi barack héj szín.
Egyébként a fehér boroknál is menő.
A halvány. Igen, most ez valahogy, zöldes, meg a vöröseknél halvány is ez a kis könnyű világos, tehát van egy ilyen momentum most a világosabb árnyalatok felé, és egyébként a sötétebb rozé az nem feltétlenül öregebb, de abban igazad van, hogy a szín mutatja az öregedést, de nem feltétlenül a sötét tónus, hanem inkább ez a barnába hajló sötét, tehát ez a téglás, barnás, az mutatja, hogy öregszik a bor. A sötét az ugye azt szokták mondani, hogy ez a déli stílusú rozé, a Dél-Spanyolországban, Dél-Olaszországban ott van főleg ilyen szinte már az itthoni Schillerek színvilágát közelítő szín, de az abban abszolút igazad van, hogy a legnépszerűbb rozék azok ez a pink, eper, málna szín, középvilágos, és mikor kerestük a Rosália Fesztivál borát például, akkor a pályázati kiírásban ez is szerepelt, hogy legyen ez a trendi színe.
És mi lett a Rosália Fesztivál bora?
A Rosália Fesztivál bora idén ismét, de nagyon egyértelműen, ahogy tavaly is, a Paulus Molnár borház, Móri borvidék egy rozéja lett, ez egy Merlot Pinot Noir házasítás, csak úgy, ahogy tavaly is, és ez tényleg egy ilyen gyümölcsbomba rozé, gyönyörű színnel, nagyon intenzív illatokkal, tehát egy igazi csúnya szóval piacos, ez szép hogyan, szóval népszerű.
Hogyan választódott ki?
Ez két körben, ez egy nyílt pályázat volt, amit a magyar borászatok között írtunk ki a Spár Magyarországgal közösen, és bárki pályázhatott, de az feltétel volt, hogy ez a bor, ez exkluzív módon erre a célra készüljön, tehát más módon kiskereskedelmi forgalma nem kerülhetett. Végül 39 pályázat érkezett, ezt vakkóstolóban lekóstolta a 6 szakértő, kiválasztottuk a top 5-öt, és utána azt újra kóstoltuk párhuzamosan, bevonva már laikusokat is, fesztivállátogatókat, spárvásárlókat, és akkor így született meg a győztes, a Paulus Rosé. Merülj el a nyárban, ez lesz a művész neve a boltokban.
Ugye a rozétól alapvetően azt várjuk, a frissességet várjuk, az üdességet várjuk, a könnyedséget várjuk, és én emlékszem, hogy még a békeidőben, ez a békeidő számomra, a pandémia előtti időszakot jelenti, 4-5 évvel ezelőtt is részt vettem pont a ti szervezésetekben egy olyan konferencián, ahol pont a rozénak arról a rozéságáról volt szó, amikor a borászok azon gondolkodtak, hogy készítenének 2-3-4 éves rozékat is, ami ugye a közfelfogást tekintve ilyen teljesen agyament dolognak tűnt, hiszen egy rozét azért szeretünk, mert friss, bubis, meg kell inni gyorsan. Ez a tendencia, ez hol tart most?
Létezik. És nem mondom, hogy ez, mert emlékszem, ezt már talán kérdezted, vagy szóba került a 2-3 évvel ezelőtti beszélgetésben. Azóta nem tudok arról beszámolni, hogy ez elsöprő módon átment mindenhol, de az biztos, hogy egyre jobban megtanulják ezt a stílust is a borászatok, már aki ezzel foglalkozik, és nagyon szép eredmények születnek. Itt ugye nem is csak a 2-3, tehát általában ez a 2-3 éves rozé sztori, az együtt jár egy kis fahordós érleléssel is, ami szintén elvileg idegen a hagyományos, vagy a piac nagy többséget alkotó rozéktól, és nagyon szép eredmények születnek. Tehát aki ezzel foglalkozik, és beleöli az időt, energiát, és szépen kikísérletezi, hogy mi áll jól még a rozénak, mennyi fa és mennyi érlelés, ott gyönyörű dolgok vannak. Egyébként pont most eszembe jut a Cabernet Rouge, ami egy kunsági rozé szentpéteriektől, a Mondial du Rosé rozé világversenyen aranyérmet nyert, nálunk a Vinagórán is aranyérmet nyert, ki lesz ez is a fesztiválon, na, az például érdemes megkóstolni, szerintem egy ilyen, hogy az angol mondja, egy textbook example, szóval egy ilyen iskola példája ezeknek az érlelt rozéknak.
Mik a legfontosabb tudnivalók azok részére, akik kilátogatnak?
Legfontosabb, hogy az ingyenességről már beszéltünk, lesznek gyerekprogramok, tehát családosokat is várjuk, lesznek koncertek, úgyhogy azért is érdemes jönni. Különösebb kunság, még a kunságot érdemes megemlíteni, hogy indítottunk egy Vinagóra Friss nevű sorozatot idén, amiben minden évben szeretnénk a nyárhoz passzoló borokat kiemelni valamilyen tematika mentén, amelyek egyébként a Vinagóra Nemzetközi Borversenyen is jól szerepeltek. És idén úgy döntöttünk, hogy a kunsági borokat mutatjuk be. Itt kiváló, illatos, rozé, gyöngyöző borok vannak, sőt, manapság már pezsgők is, izgalmas fajták, mint a Nero, meg a Generosa, meg a Nektár, meg az aranysárfehér, úgyhogy lehet ismerkedni ezekkel a fajtákkal, úgyhogy a kunsági termőket érdemes keresni, és még a Sunday Brunch, ami tudnivaló vasárnap 11 és 2 között egy ilyen kis pezsgős reggelit is szervezünk.
Legyen jó idő, meg sok látogató. Köszönöm szépen, tehát Rozália Fesztivál június 10-e és 12-e között Antal Gábor, a Magyar Szőlés Bor Kultúra Nonprofit Kft. Munkatársa mesélt erről.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd az európai hírű Hieronymus Bosch kiállításról hallhatunk részleteket, ami a Szép Művészeti Múzeumban látható. Ezt követően bemutatkozik egy fiatal családi borászat Gyöngyösről, az Öt Dudás. 10 órától pedig könyvben utazunk tovább, és először Réti László Megölni Telekit című regényéről lesz szó, 10:30 után pedig Pintér Gergő matematikus Új világok teremtése című kötetéről kérdezi vendégét Olá Andrea. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.